Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Évek óta tart a Hunren Ökológiai Kutatóközpont kullancsfigyelő programja, melynek célja Magyarországon újonnan megjelenő, nem őshonos, hialomma kullancsok megtelepedésének és terjedésének vizsgálata. Itt van velünk Földvári Gábor, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúció Tudományi Intézetének kutatója. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm, jó napot kívánok!
Milyenek azok a hialomma kullancsok?
Ezek a hialomma kullancsok szerencsére könnyen megkülönböztethetőek a hazai fajoktól. Nagyobb méretűek, gyors mozgásúak, és szabad szemmel is láthatóan csíkozott a lábuk, és emiatt viszonylag könnyen észre lehet őket venni. Ezért is alkalmasak arra, hogy egy ilyen lakossági bejelentő programot hozzunk létre az ő keresésükre.
És ez hogyan sikerült, vagy hogyan sikerül a lakossági bejelentő program? Tehát egy laikus számára, tehát én a kutyámon is alig veszem észre, hogy kullancs van rajta.
Valóban igen, a kullancsok nagyon sokat tesznek azért, hogy ne vegyük őket észre. Ugye sok 10 millió év állt rendelkezésükre arra, hogy azt a bujkálást ők nagyon magas szinten üzzék, és nem csak a megjelenésük, tehát a lapos testalkat és ugye a szőr vagy a tollazat között nagyon jól el tudnak bújni, hanem ők ugye fájdalomcsillapítókat is termelnek, immunrendszer csökkentő gyengítő anyagokat termelnek, véralvadásgátló anyagokat termelnek, tehát tényleg szinte tökéletesen alkalmasak arra, hogy elbújjanak az ember vagy az állatok szeme érzékelése elől. Ennek ellenére azért van esélyünk észrevenni őket, és amikor mi elkezdtük 2021-ben ezt a Citizen Science programot, tehát a lakosság bevonásával próbálunk adatokat gyűjteni, abban bíztunk, hogy ez a nagy méret és a gyors mozgás, ez valóban van annyira feltűnő, hogy segíteni fog minket. Ez be is vált, tulajdonképpen már az első évben is sikeresnek mondható a programunk, mert figyeltek meg, teljesen laikus kutya, illetve állattartók ilyen aroma kullancsokat lefotózták, elküldték nekünk a fotót, ez alapján mi jó eséllyel gyanítottuk, hogy ez valóban egy aroma kullancs lesz, és begyűjtöttük ezeket a példányokat, és egyébként az ötödik éve fut már ez a program, és folyamatosan érkeznek a megfigyelések, nem csak aroma kullancs, természetesen ugye egy laikus zajososzom, egy szakember is egy fotó alapján nehezen tudja megmondani, hogy milyen kullancsról van szó, de jó eséllyel a kullancsot az felismeri általában egy kutya, vagy egy macska, vagy egy ló tulajdonos, és lefotózzák, elküldik nekünk ezeket a fényképeket, újabban egyébként már egy mobil alkalmazás segítségével is, és nekünk ez azért óriási segítség, mert ahhoz, hogy mi az ország különböző pontjain ezekre a kullancsokra felfigyeljünk, rendszeresen ki kellene, hogy járjunk, és erre egyszerűen nincsen kapacitás. Tehát itt mutatkozik meg annak az előnye, hogy a közösségi kutatás segítségével ugye nagyon sok segítő kezet kapunk, és nem kell magunknak kimenni, és jelen lenni minden egyes ponton az országban, ami nem is lenne lehetséges.
Rémisztőnek tűnik, hogy a hialomba kullancsok például a krími kongói vérzéses láz vírusát is terjeszthetik, aminek a halálozási aránya 30%. Volt ilyen megbetegedés Magyarországon?
Ilyen megbetegedés tudtommal egyetlen egy volt, ami egy behurcolt eset volt, tehát magyarul nem itt helyben fertőződött az illető, tehát Magyarországon nem történt még helyben fertőződés. És nagyon fontos itt ugye ez a feltételes mód, tehát hogy terjesztheti ezt a vírust, ez a kullancs. Az a szerencsénk, hogy azok a példányok, amelyeket a vándormadarak hozzánk behurcolnak, azok nagyon pici eséllyel lesznek vírushordozók, ugyanis maguk a vándormadarak, azok nem vírus fenntartók, tehát tőlük nem fogják fölvenni a vírust. Abban az esetben érkezhet ide egy vírussal fertőzött ilyen hialomma kullancs, ha már eleve fertőzött lárvaként kapaszkodott fel erre a vándormadára, mondjuk valahol Dél-Európában vagy akár Afrikában, és aztán később itt pottyant le, és átalakult felnőtt kullancsa, és úgy keres gazdát. De hangsúlyoznám, hogy ennek szerencsére pici az esélye, és azt is hozzá tudom tenni, hogy vizsgáljuk a Pécsi Virológiai Nemzeti Labor munkatársai segítségével ezt a krími-kongói vérzéses láz vírusát keresünk mi is a hazánkban eddig megfigyelt példányokban, és az eddig egyébként 20 példányt figyeltünk meg, nagy részletenek meg is tudtuk vizsgálni, mert magát a kullancsot is megkaptuk, és mind negatív volt erre a vírusra nézve. De ugye pont ezért kezdtük el magát a monitoring programot, hiszen nem csak egy biológiai érdekesség, hogy egy új kullancsfaj megjelenhet hazánkban, hanem egy komoly komoly járványügyi veszélyt jelenthet, amennyiben hordozza a vírust. Tehát a programnak itt azért van nagy jelentősége, mert hogy mi az ökológus szemmel meg tudjuk vizsgálni azt, hogy ez a kullancsfaj milyen mértékben terjed az országban. Egyelőre szerencsére úgy néz ki, hogy nincs egy drasztikus növekedés a példányszámban, viszont közben monitoroznunk kell azt is, figyelnünk kell azt is, hogy ezt a vírust esetleg behozzák az országba. Egyelőre szerencsére nincsen közvetlen ilyen fenyegetettség, tehát magát a vírust azt nem hozták be egyelőre ezek a vándormadarakkal érkező kullancsok, de hozzá kell tennem, hogy arra utaló jelek viszont vannak, hogy jelen lehet az országban ez a klinikumai bőrvöses láz vírusa. Különböző vadon élő állatokat vizsgáltak például kutatók a múltban is, illetve a közelmúltban is, és közülük a rágcsálókat, nyulakat, juhokat, szarvasmarhákat emelném ki, ezek között találtak olyan példányokat, amelyek ellenanyagot termeltek ez ellen a vírus ellen, illetve volt egy olyan érdekes emberi véradókat vizsgáló tanulmány is, ahol a humán véradók között szintén találtak néhány pozitív esetet. Nagyon érdekes, ugye, hogy miért lehetséges, hogy valaki illetve, pozitív erre.
Bocsánat, még egy kérdésem lenne ugyanerre a betegségre vonatkozólag, hogy milyen név ez, hogy krími kongói? Hát ez a két terület nagyon messze van egymástól. Hogy tudnak társulni egy betegségben?
Jogos, teljesen jogos a kérdés. Az a prózai magyarázata van, hogy először leírták a Krím-félszigeten, majd pedig leírtak egy vírust a kongói térségben is, és később derült csak ki, hogy ez ugyanaz a kettő. Tehát volt egy időszak, amikor ez krími vírusnak volt, amikor kongói vírusnak hívták, attól is függően, hogy éppen melyik földrészen kutatott az illető virológus, és később derült csak ki, hogy ugyanarról a vírusról van szó, és aztán már nem akarták, hogy az egyik prioritást kapjon, és ezért végül mind a két nevet megőrizték, így maradt ez a fura krími kongói vérzéses láz elnevezés. És visszatérve még erre a pozitív, szeropozitív humán esetre, mert azt jelenti, hogy ellenanyagot termelnek emberek ezzel a vírus ellen. Ez két dolog miatt lehetséges. Az egyik az, hogy esetleg tünetmentesen valaki átesett a fertőzésen. Erre is van példa, hiszen még a legdrasztikusabb betegségek esetén is előfordulnak tünetmentes fertőzések, tehát a kis dózissal fertőzött valaki, de az is lehetséges, hogy egy közel rokon vírus volt az, ami ezt a szerológiai, tehát immunválaszt generálta, és emiatt lehet, hogy csak valamilyen hasonló vírussal fertőzött az illető. Ezeket is további vizsgálatokkal fogjuk tudni, vagy fogják tudni feltárni az ezzel foglalkozó szakemberek.
Még egy valami, hogy mondta azt, hogy vándormadarakkal is Magyarországra kerülhet ezek a kullancsok, de feltételezhetően azok nem fertőzöttek ezzel a krími kongói vérzéses láz vírusával, de egyébként hogyan jutnak be más úton, módon a kullancsok Magyarországra?
Igen, ez is egy nagyon fontos kérdés, amit szintén vizsgálunk. A vándormadarak azért játszanak központi szerepet, mert ez egy természetes folyamat, tehát ebben nincsen semmiféle meglepő tulajdonképpen. Évmilliómodok óta vándorolnak a madarak ugye észak-déli irányban is, és ennek során néhány százalékuk kullancsot hordoz. Azt tudni kell, hogy milliárdos nagyságrendben jönnek-mennek a madarak, tehát ugye ki lehet számolni, hogyha néhány százalékukon van kullancs, akkor az is egy óriási nagy szám. És ezek közül némelyik az nem Magyarországon vagy Közép-Európában őshonos kullancs, hanem például ugye az ott Afrikában vagy Dél-Európában őshonos kullancsok közül kerül ki. Tehát ez folyamatos ez a kullancs import, hogy így mondjam. Ami a változás, ami az érdekesség, illetve hát befolyásoló hatás, hogy a klímaváltozás miatt ezek a különböző trópusi vagy szubtrópusi klímához szokott fajok, kullancsfajok egyre inkább hasonló körülményeket találhatnak Magyarországon is, vagy Közép-Európában is, mint amilyen mondjuk a Mediterráneumban van. Tehát ugye egy elsivatagosodás felé menő alföldi élőhely, az ugye folyamatosan melegszik és szárazodik, az pont egyre inkább alkalmassá válik egy ilyen hialóma kullancs élettereként. És ezért sajnos várható az, hogy ezek a kullancsok nem csak hogy így szolványosan megjelennek, hanem előbb-utóbb helyi populációt is ki tudnak alakítani. Ez nem kell más, mint hogy ugye legalább egy nőstény és egy hím is megtaláljon mondjuk egy szarvasmarhát vagy egy lovat, amely egyik kedvenc gazdájuk, és azon, hogyha megtörténik a megtermékenyítés, le tudják rakni a petéket, és túl tudnak élni az utódok, akkor már is kialakult egy helyi populáció.
Adekvát kérdés lehet, de lehet, hogy teljesen laikus kérdés, hogy hát most Magyarországon felütötte a fejét a száj és körömfájás a szarvasmarhák, illetve a sertések között, bizonyos helyeken Magyarországon. ez a bizonyos hiallomba kullancs ezt a betegséget nem tudja terjeszteni?
Nem, mert a határozott nem a válasz. Van egy olyan szerencsés evolúciós összefüggés, hogy ami kullancs segítségével terjed, az általában mással nem tud terjedni. Ennek az egyszerű magyarázat, hogy annyira speciális az az élettér, amit egy ilyen kórokozónak tudnia kell meghódítani, hogy erre kevés kórokozó képes, illetve azok képesek, amelyek már régóta ehhez szoktak. Még gondoljon bele, hogy azoknak a kórokozók, akár ez a Lyme kórokozó borréliákra is igaz, de a klinikon vagy vérzéses lázvírusára is, amelyek kullancsal terjednek, nem csak egy úgymond hidegvérű változó testtömegmérsékletű kullancsban kell tudni túlélni, hanem aztán ugye egy gerinces gazdában, ez lehet madár, lehet emlős, tehát nagyon sokféle szervezetben is képesnek kell lennie túlélni. Erre nem alkalmasak, illetve nem képesek azok a kórokozók, amelyek nem vektorokkal, tehát nem ilyen vérszívókkal terjednek. Ebben az esetben általában ugye direkt módon fertőznek, valamelyik vízi úton, valamelyik légi úton, tehát nagyon sokféle ilyen fertőzési út van. Nagyon ritka az, hogy ez a kettő keveredne, hogy amikor berobbant a 80-as évek végén az AIDS vagy HIV járvány, akkor is óriási félelem volt, hogy akkor a szúnyogok például terjeszthetik el. De szerencsénkre nem, mert megint arról van szó, hogy bizonyos speciális útvonalakon terjednek ezek a kórokozók, és ritkán tudnak ez alól különbséget tenni. Egyébként rögtön kicsit visszakanyarodva a klinikongói vérzéses lázvírusára, ez egy annyira drasztikus hatással járó betegség, és sajnos itt van egy kivétel, ugyanis nagyon sokszor azt figyelték meg az endémikus helyeken, ahol az a járvány, az a betegség járványosan előfordul, hogy az első páciens ugye egy kullancs csípi meg fertőződik, viszont ezek a vérzések, amelyek kialakulnak, olyan súlyosak lehetnek, hogy az ápoló személyzet el tudja kapni, mindenféle kullancs csípés nélkül, testnedveken keresztül. Tehát sajnos ebben az esetben a másodlagos fertőzések már így is kialakulhatnak. De mint mondtam, ezek olyan országokban, egyébként ilyen Törökország elsősorban, illetve Albániában, Bulgáriában szoktak lenni még ilyen járványok, olyan országokra érvényes, ahol ez járványosan előfordul, tehát a helyi kullancsfauna már eleve jelen van, és fertőzött is ezzel a vírussal. És visszatérve még az előző kérdéset, hogy hogy érkezett be a hazánkba, nem csak a vándormadarakkal, hanem akár egészen egyszerűen emberekkel, tehát turizmussal is érkezhet be. Nagyon gyakran előfordulhat az, hogy az autóban, a bőröntben, a ruházatban megmarad egy kullancs, és ugye manapság nagyon gyorsan el lehet jutni egyik országból a másikba, és nagyon nagy tömegek közlekednek, ami szintén növelheti ennek a rizikóját, illetve az állatok szállítása. Elsősorban egyébként a nagy testű, a szarvasmarha és ló szállítás során, ugye nagyon sokszor ezeket nem kezelik külső élősködőkre, illetve nem is vizsgálják, és hogyha nagy mennyiségben kerül be ugye egy ilyen nagy állatállomány egyik országból a másikba, akkor kerülhet be kullancs is velük együtt.
Ha jól emlékszem, régen, 40-50 évvel ezelőtt a kullancstól agyhártyagyulladást lehetett kapni. Ez már elmúlt, mert egy híres sportolónk, Monspart Sarolta, tájfutó világbajnokunk, aki sajnos nemrég hunyt el, ő is, ha jól emlékszem, hetekig élet-halál között feküdt, mert valamelyik edzése során megkapta ezt a betegséget.
Igen, abszolút igaz. Nem múlt el, és nem szűnt meg ez a veszély sem. Ezt a közönséges kullancsok terjesztik, és ugye szintén egy vírusos megbetegedésről van szó, az a kullancs által terjesztett agyvelő és agyhártyagyulladás. A hazai esetszám jelentősen lecsökkent, ez egy nagyon jó hír ezzel a betegséggel kapcsolatban. Ez valószínűleg annak tudható, hogy ez az egyetlen olyan kullancs által terjesztett kórokozó, amilyen van egy védőoltásunk, és ezt javaslom is egyébként mindenkinek felvenni, hiszen ha csak egy városi parkba elmegyünk, ott már találkozhatunk fertőzött kullancsal. A másik szerencse ezzel a fertőzéssel kapcsolatban nagyon ritka. Tehát még mondjuk a Lyme kór, tehát a borréliákkal fertőzött kullancsok akár 30-40%-át is alkothatják egy helyi kullancs populációnak, ugyanez a közönséges kullancs terjeszti mindkét betegséget. A kullancs encefalitis már az ezrelékes, tehát hogy egyszerűen mondva, több ezer kullancsot kell mondjuk megvizsgálnunk ahhoz, hogy véletlenszerűen találjunk egy fertőzöttet. Ez a különleges ökológiájából adódik egyébként ennek a kórokozónak, de semmiképpen nem tűnt el, csak amiatt csökkent le az esetszám, úgy tudom, hogy egy évente ilyen 20-30 esetet figyelnek meg országosan ebből a kullancs encefalitisből, mert hogy a védőoltás, ami remélhetőleg egyre inkább terjed a lakosság körében, egyre nagyobb védettséget ad nekünk. És hozzátenném még, hogy a kullancs csípés mellett ezt akár nyers tejnek a fogyasztásával is el lehet kapni. Tehát ellentétben néhány divatos szemlélettel, én kifejezetten ellenjavartnak gondolom a nyers, pasztorizálatlan tej fogyasztását, ugyanis egy fertőzött, főleg kecske esetében, erre volt is példa, az Zala megyében a 2000-es évek elején 36 ember fertőzött meg, ha jól emlékszem, egyetlen fertőzött kecsketejétől, és került kórházba. És bizony a kullancsencefalitis az egyrészt élethalálhat, másrészt konkrétan halállal is járhat, vagy maradandó idegrendszeri károsodással. Tehát nagyon érdemes ugye a megelőzésre törekednünk, és itt a védőoltás egyértelmű a legjobb megoldás.
Önök, mármint az Ökológiai Kutatóközpont használati utasítást is közread a kullancsok okozta betegségek kivédésére, ezt idézem most, minél több időt tölt a vérszívó a bőrünkbe fúrodva, annál nagyobb az esély arra, hogy valamilyen kórokozó jut a szervezetünkbe. Épp ezért erdei túrák, kerti munkálatok után közvetlenül alaposan nézzük át magunkat, figyeljünk az 1 mm-es kullancs lárvákra is. Ezt a vizsgálatot végezzük el mindenképp még abban az esetben is, ha befújtuk magunkat valamilyen kullancs riasztóval, ezek ugyanis nem nyújtanak 100%-os védelmet. Milyen helyeken szokott megbújni az emberi testen a kullancs?
Hát tulajdonképpen erre nincsen egyszerű válasz, bárhol, azt lehetne mondani. Vannak olyan testtájak, ahol kicsit gyakrabban, ilyenek például mondjuk a hónaj, a térthajlat, a combhajlat, de azt kell mondanom, hogy nem elegendő ezeken a helyeken végignézni magunkat, vagy a családtagjainkat, ugyanis nagyon furcsa helyeken is lehetnek. Most két példát mondani, az egyik a szemhéj, tehát egészen közvetlen a szem alatt vagy fölött a szemhéjnél, illetve a fülkagylóban is vannak esetek, hogy megpróbál vért szívni egy kullancs. Tehát emiatt tényleg a lehető legalaposabb testfelület átnézés szükséges. Azt szoktam javasolni még, hogy egyre jobbak a mobiltelefonok, nem csak a kamerák, hanem ezek a LED lámpák is, hogy egy mobiltelefon segítségével, lámpával, akár egy nagyítót is lehet használni, érdemes tényleg egy nagyon alapos testfelület átvizsgálást végezni, és minél többször ezt megtesszük, annál nagyobb gyakorlatot fogunk szerezni egyébként a kullancsok megtalálásában. Sokszor tényleg egy egész pici milliméter nagyságú anyagegy méretű kis pöttyöt fogunk csak látni, de érdemes megtalálni és eltávolítani, mert ezzel tényleg bármilyen betegségnek a megjelenését meg tudjuk előzni.
Folytatom az önök által javasolt technikát, amely a kullancsok ellen érdemes, amelyet a kullancsok ellen érdemes használni. Amennyiben olyan kullancsot találunk, ami már megkezdte a táplálkozást belőlünk, ezt én tettem hozzá, rögtön távolítsuk is el azt, ez nem igényel speciális eszközt, csipesszel vagy akár körömmel fogjuk meg az állatot minél közelebb a bőrfelülethez, és egy határozott mozdulattal húzzuk ki, figyelve arra, hogy minél kevesebben nyomjuk össze az állatot. A minél gyorsabb cselekvés itt kiemelten fontos. Léteznek ugyanis olyan kórokozók, amelyek nagy eséllyel átjutnak a véráramba, akár már pár órával a kullancs befúrodása után. Épp ezért semmiképp sem érdemes addig várni, amíg speciális eszközt veszünk, vagy felkeressük az orvosunkat. Utóbbi egy kullancs csípése esetén azért is kerülendő, mert ezzel feleslegesen terhelnénk az egészségügyi dolgozókat. Mi van akkor, ha nagy igyekezetünkben beletörjük a kullancs fejét a testünkbe?
Akkor nincs semmi probléma, az körülbelül akkora gondot jelent, mint hogy egy szálka megy a bőrünkbe. Amennyire tudjuk, kivettük, és ami pedig nem jött ki, azt egy helyi gyulladás meg fogja oldani, és ki fogja lökni. Ez lehet, hogy egy picit fájdalmas, vagy érzékeny lesz egy darabig, viszont sokkal kisebb gond, mint hogyha hagyjuk, hogy benne maradjon a kullancs és táplálkozzon, illetve közben kórokozókat jutasson vissza, mert ezzel növeljük folyamatosan az esélyt, hogy különböző kórokozók bejuthatnak a testünkbe. Tehát egy pici szájszer maradványa benn marad, az egy helyi gyulladást fog legfeljebb okozni, de félni semmiképpen nem érdemes.
Magyarországon hol van a legnagyobb kullancs veszély?
Igazából élőhely típust lehet mondani, ahol nagy eséllyel találkozunk kullancsa. Ezek a lombhullató erdeink, középhegységeink, és annak is főleg a sűrűn benőtt aljnövényzettel rendelkező részei. Tehát például egy tölgyes, gyertyános tölgyesben, az aljnövényzetben jó eséllyel fogunk találni kullancsot. És elsősorban egyébként tavasszal, illetve ősszel, tehát a legmelegebb, legforróbb nyári hetekben, hónapokban kevésbé jellemző a kullancsok aktivitása. Ott vannak ők akkor is, csak kevésbé keresnek gazdát, olyankor lehúzódnak a talajrétegbe, az avarszintre, és ott gyűjtik a párát össze a levegőből egyébként, a kullancsok nem isznak, hanem a levegőből veszik fel a nedvességet, és amikor ez a tavaszi, illetve az őszi esősebb párás időszak van, számukra az a legkedvezőbb, akkor tudnak legaktívabban gazdát keresni.
Azt már tudjuk, hogy a kullancsok terjesztenek mindenfajta betegségeket, fertőzéseket okozhatnak. És a kullancsokat nem fenyegeti semmilyen fertőzés veszély?
De egyébként teljesen jogos a kérdés. Tehát ott rengeteg mikró vagy a vírus, baktérium, egysejtű parazita, amely megfordul egy kullancsban, az nagyon sokszor tudja károsítani az ő szöveteiket is. Ugye itt megint egy érdekes evolúciós együttélésről van szó. Azért hangsúlyoztam az evolúció szót, mert ez egy más időmértékben helyez minket, hogy itt több millió évről is beszélhetünk akár. De most azok a kórokozók, mint például mondjuk a lánykort okozó borrélia, vagy akár a kullancsencefalitiszt okozó vírus, amely ugye a kullancs segítségével terjed egy emlős vagy egy madár gazdára, az nem engedheti meg magának, hogy különösebben komolyan roncsolja a kullancs szöveteit. Tehát ezek általában azok a kórokozók, amelyek arra szelektálódtak, úgy válogatottak ki az ő fejlődésük, evolúciójuk során, hogy ne károsítsák nagyon a kullancs szöveteit, hiszen akkor elpusztítják saját maguknak a szállító közegét, vagy majd éppen gazdáját. Úgyhogy ezek emiatt nem szokták bántani a kullancsokat, de vannak egyébként olyan baktériumok, amelyek emberre is tudnak veszélyesek lenni, de kullancsokra is veszélyesek, olyannyira erősen károsítják például a kullancs szöveteit, hogy mondjuk néhány generációk keresztül, hogyha átadják, hogy az anyáról utódra is átadódnak ezek a kórokozók sokszor, akkor ki elpusztítják a kullancsot. Tehát ilyen is van, de sajnos ugye ez nem azzal jár, hogy már kipusztultak volna a kullancsok, mert ugye aztán azok a kórokozók fognak előnyben részesülni, amelyek élve hagyják ezt a kullancsgazdát.
Mi lenne, ha egyszer csak nem lennének kullancsok? Az egész világon megszűnnének, eltűnnének.
Hát ez nagyon nehéz megválaszolni, ez körülbelül olyan kérdés, mint amikor...
Ez arra vonatkozik, bocsánat a kérdésem, hogy milyen állatok táplálkoznak kullancsokkal?
Ja, értem. Jó, csak a hasonlat kérdésére, ez tényleg olyan tűnik, amikor valami zörög a repülőben, és akkor azt mondjuk, hogy vajon gond lesz-e, hogyha ez a csavar kiesik. Nyilván egy idő után valamelyik csavar már problémát fog okozni, hogyha az is ki fog esni, lehet, hogy nem az első vagy a második. A kullancsok is egy ilyen apró csavar, de lehetséges, hogy sok szempontból fontos csavar lehetnek a nagy gépezetben, tehát az ökoszisztémákban. Természetesen ők nem csak a mi bosszantásunkra léteznek, hanem ők is szerves részei a természetet, mint ahogy a koronavírus is és a legdurvább kórokozók is. Kullancsokkal persze táplálkoznak különböző állatok, ilyenek például az énekes madarak, ilyenek akár a házityúk is, tehát ez egy régi népi megfigyelés, ha mondjuk a Baromfi udvar, vagy hát az udvarban együtt tartják a lovakat, meg a szarvasmarát és a tyúkokat, a lepottyanó vérrel teleszívott nőstény kullancsokat felcsipegetik a tyúkok, hiszen ez egy energia dús bombon tulajdonképpen nekik, és elfogyasztják, és vannak olyan gombafajok például, amelyek rátelepednek a kullancsokra és elpusztítják őket, vannak olyan darásfajok, amelyek kifejezetten a kullancsok nymfáiba helyezik el a lárváikat, ezeket parazitoidnak hívják, mert megölik a kullancs gazdát, de csak akkor, amikor már kialakult ennek a fülkészdarázsnak a bebábozódott alatt, és ki tud repülni a következő generáció, és egy ilyen mellékhatása ennek a fejlődés menetnek, hogy ők elpusztítják azt a gazdatestet, a kullancsot, amelyben kifejlődött ez a fülkészdarázs. Tehát van nagyon sok élőlény, ami természetesen fogyasztja, vagy használja, vagy akár öli, pusztítja a kullancsokat.
Földvári Gábor, köszönöm szépen az interjút, viszont hallásra.
Köszönöm én is a beszélgetést, minden jót, viszont hallásra.
Utópia.
Az LKH Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének munkatársai Vad Csaba vezetésével egy nemzetközi együttműködésben végzett kutatásban arra keresték a választ, hogy mennyire ellenállóak az állóvízi ökoszisztémák egy hőhullám negatív hatásaival szemben. Itt van velünk Vad Csaba, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa, csoportvezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Vad Csaba vagyok, üdvözlöm Önt is, a hallgatóságot is.
A nemzetközi kutatócsoport arra kereste a választ, hogy a disperzió általi összeköttetések az a környező tavakkal elősegítik az ökoszisztémák alkalmazkodását a hőhullám okozta stresszhez. Térbeli biztosítás hipotézis, az van zárójelbe. Mi az a térbeli biztosítás hipotézis?
Így van. Tehát ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az élőhelyeket nem egyenként kell elképzelni, hanem ezek az élőhelyek egymással kapcsolatban vannak. Tehát ha például van egy tavunk, vagy egy kisebb vízünk, akkor az, hogy ott milyen életközösség alakul ki, az attól is függ, hogy körülötte milyen más élőhelyek vannak. És ezek az élőhelyek de úgy tudnak egymásra kölcsönhatásba lépni, hogy az egyes élőlények az egyes élőhelyek között terjedni kép. Tehát egyik tovább ugranak úgymond a másikba. És hát ezt úgy lehet elképzelni, például egy szitakötőnél ezt nem nehéz elképzelni, de ugyanez megvan a baktériumoknál is, vagy például más repülni nem képes élőlényeknél, hogy akár ha nagyon közel vannak ezek az élőhelyek egymáshoz, akkor a vízpárával, vagy a vízi madarak által átkerülnek egyik tóból a másikba. És a térbeli biztosítás hipotézis az tulajdonképpen azt mondja, hogyha egy adott élőhelyet stressz ér, akár egy környezetszennyezés, bármiféle környezetszennyezés, sósodás, vagy akár egy hőhullám, mint amit mi is vizsgáltunk, akkor az, hogy ez az élőhely mennyire tud reagálni erre, és mennyire tudja fenntartani azt a működést, azt a funkciót, amit ez az élőhely előtte fenntartott, az attól függ, hogy mennyire van összeköttetésben más élőhelyekkel, mert ha például kipusztulnak élőlények ebből az élőhely fordból, ebből a tóból, akkor ha a másik élőhelyről vissza tudnak jönni, akár más élőlények, amik mondjuk toleránsabbak, jobban tűrik ezt a stresszt, akkor azok kompenzálni tudják azt a működésvesztést, amit mondjuk egy stresszor okoz az élőhelyen.
Szintén vizsgálták, hogy a környező élőhelyekről történő disperzió, azaz más fajok érkezése képes-e gyorsítani az ökoszisztémák helyreállását. Képes-e egyáltalán ezt gyorsítani az ökoszisztémák helyreállását, hogyha más fajok is érkeznek, illetve milyen más fajokról van szó?
Igen, igen. Tehát mi ebben a kísérletben mi planktonnal foglalkoztunk, ezek ilyen kis mikroszkopikus vízi élőlények, amik tulajdonképpen a vízi ökoszisztémáknak az alapját adják, mivel a fitoplankton az a napenergiát megkötve táplálékot tud biztosítani az őket fogyasztóknak, illetve oxigéntermelés, még sok más funkciót ellát.
Elnézést, hagyj vágjak itt a szavába.
Igen.
Tehát a planktonoktól indul voltak éppen egy ökoszisztéma, mert hogyha nincsenek planktonok, akkor el se tud kezdődni, hogy ez kialakuljon, nem?
Így van, igen. És igen, a kutatócsoportunkkal ezzel foglalkozunk, a kísérletben is ők voltak a középpontban, mind a planktonikus növények, amiket fitoplanktonnak hívunk, illetve a planktonikus állatok, a zooplankton például, talán a legközönségesebb példája a zooplanktonnak az a víziból, amit akváriumboltban is lehet venni, és
a vízibolha is planktonnak számít?
A vízibolha is, igen, plankton.
Akkor mik a planktonok? Tehát azt hittem, hogy a planktonok az olyan pici élőlények, amiket szabad szemmel nem is lehet látni.
Nem teljesen feltétlenül. Igazából a planktonnak az a definíciója, hogy az olyan élőlényeknek az összessége, tehát ez egy társulás, amelyek a nyílt vízben nem rögzülten fordulnak elő, és nem tudnak igazán ellenállni a vízáramlásnak, tehát sodródnak. Tehát igazából az édes vizekben az igaz, hogy a legtöbb planktonikus élőlény az nagyon aprócska, tehát baktériumokra vagy algákra gondolunk. Egészen addig nem látjuk mondjuk az algákat például, amíg nem alakul ki egy vízvirágzás, és akkor bezöldül a víz, akkor már ilyen több ezer vagy több százezer sejt is lehet egy vízcsöbben. Viszont például a medúzák is, az is a zooplanktonnak a képviselője, tehát a tengerekben vannak egészen nagy, több méteres medúzák is. Igazából minden planktonikus élőlénynek tartató, ami nem igazán képes a hullámzásnak és a vízáramlásoknak ellenállni, hanem sodródik.
Aha. Konkrét példákkal hogy lehet illusztrálni, hogy mi is történik egy hőhullám során egy adott helyen, egy adott ökoszisztémában álló vízben, illetve milyen védekezés történik a hőség ellen az ökoszisztémák által? Tehát hogyan védekezik automatikusan egy ilyen ökoszisztéma, amikor túlságosan meleg van, hőhullám van?
Ez egy nagyon érdekes és egy nagyon komplex kérdés, úgyhogy igazából nem hiszem, hogy minden egyes aspektusra most válaszolni fog.
Ne válaszoljon minden aspektusra, csak azt, amire úgy gyorsan egy ilyen riportban lehet.
Igen, tehát például az élőlények képesek akár evolúciósan adaptálódni. Például a vízibolháknál is kimutatták, hogy a városokban levő, kicsit magasabb hőmérsékletű tavakban levő vízibolhák, ugyanaz a faj, az jobban képes elviselni a megnövekedett hőmérsékletet. Például ez is egy ez is egy fontos adaptációs mechanizmus.
Tehát, hogyha sokáig van egy hőhullám, vagy megemelkedik a hőmérséklet egy adott területen, ahol vízi élővilág is létezik, akkor ott létrejönnek különböző változások, genetikai, meg egyéb változások az élőlényekben is átalakulnak, úgyhogy bírják a meleget?
Így van, igen. Tehát sokáig azt gondoltuk, hogy az evolúció az egy nagyon hosszú ideig tartó folyamat, de most már azért az utóbbi pár évtizedben egyre több kutatás mutatja azt, hogy ezek a kis apró élőlények, mint például a baktériumok, algák, de a zooplankton is, ezek képesek nagyon rövid, akár pár hetes időintervallumok alatt alkalmazkodni genetikailag kimutatható módon a változáshoz. És amit mi vizsgáltunk egyébként az, ebben a kísérletben, az ugye nem evolúciós változás volt, de az is egy adaptációs mód, hogyha egy tó nincsen teljesen izolálva a többi tótól, például ha nem egy nagyváros kellős közepén van magas felhőkarcolókkal körülvéve, hanem körülötte vannak mondjuk zöld területek, tehát vegyünk például egy városi tavat, körülötte zöld területek vannak, a zöld területen is vannak tavak, amik mondjuk egy kicsit árnyékoltabbak, fák által, van vízi növényzetük. Innen például, ha stressz éri ezt a tavunkat, ezt az izolált tavat, akkor vissza tudnak vándorolni olyan élőlények, akár ugyanannak az élőlénynek egy más változata is, genetikailag más hőmérséklethez jobban alkalmazkodott változata, ami utána képes ott ugyanazt a működést fenntartani. Például működésre arra gondolok, hogyha mondjuk egy hőhullám ér egy tavat, és onnan kipusztulnak a vízibolák, akkor nincs, ami megegye az algákat, kialakulhat egy vízvirágzás, bezöldülhet a tó, és ez a vízminőségtől kezdve mindenféle problémát okoz, tehát nem csak esztétikai szempontból problémás, de hogyha vissza tudnak kerülni a vízibolhák, akár a madarak által, vagy a szél visszafújja őket a környező tavakból, akkor a hőmérséklethez jobban adaptálódott változat, az képes lehet visszaverni az alga növekedést azáltal, hogy jobban bírja a hőmérsékletet, és egy kicsit magasabb hőmérsékleten is el tudja végezni ezt a működést, amit neki el kell.
Egy kicsit lefordítom laikus nyelvre, vagy laikus gondolkodásra azt, amit ön mondott, vagy legalábbis megpróbálom lefordítani, hogyha a Városligetet most kezdenék el építeni, akkor ugye az jobb lenne, hogyha nem egy darab ilyen műtó lenne a Városligetben, hanem sok kicsi. Mert hogy azok, legalábbis az én értelmezésemben, amit ön elmondott, egymást ki tudnák segíteni bizonyos hőhullámok, vagy akár mínuszok közben is. Vagy rosszul gondolom?
Igen, ez pontosan így van.
Mert hogy a Városligeti tó az egy nem létező tó, az egy olyan, mint egy lavorban lévő víz.
Most már egy lavor, azért régebben természetesebb volt a medre, és ha jól tudom, akkor egy kicsit mocsarosabb terület volt ott mindig, de most már egy betonteknő.
Igen, sajnos ezt eltoltuk, vagy eltolták, akiknek a dolguk lett volna, hogy ebből csináljanak valamit. Magyarországon tudományos értelemben csak pár éve tapasztalhatóak a hőhullámok, mégis milyen visszafordíthatatlan vagy reparálható károkat okoztak az ökoszisztémákban? Akár a Balatont, vagy a Velencei tavat, vagy a Tisza tavat, vagy a folyóinkat gondoljuk.
Igen, hát ezt azért nehéz egy kicsit válaszolni, mert tengeri hőhullámokról már évtizedek óta hallunk például, és egészen komoly modellekkel előrejelezték, hogy milyen változások lesznek. Állóvizekre sokkal kevesebb ilyen vizsgálat van, és most az utóbbi években kezdték azt is prediktálni, hogy különböző klímaváltozási, felmelegedési forgatókönyvet, mennyire válnak gyakoribbá a hőhullámok. Az nem kérdés, hogy gyakoribbá válnak, nőni fog az időtartamuk, egyre intenzívebbek lesznek, tehát egyre nagyobb hőmérsékleteket fognak elérni, egyre extrémebb lesz a hőmérséklet. És ez biztos, hogy így lesz mindenféle forgatókönyv mellett jelenállás szerint. Viszont az, hogy melyik forgatókönyv következik, vagy a nagyon jó, vagy a nagyon rossz, ezt még nem tudjuk. Tehát ez még további vizsgálatokat igényel, és nagyon intenzíven kutatott téma jelenleg.
A másfél hónapig tartó vizsgálatot a kutatók mesterséges tavakban, úgynevezett mezokozmoszokban végezték olvasni a jelentésükben. Mit tapasztaltak elsőként, ami még önöket is meglepte? Volt egyáltalán olyan dolog?
Hát volt igazából például az, hogy milyen negatív volt a hatása a zooplanktonra, azt ugyan vártuk, hogy lesz valamilyen negatív hatás természetesen, mert azt azért szerettük volna elérni, hogy valami negatív hatást indukálunk, és utána azt nézzük, hogy mennyire lehet ezt helyrehozni. De igazából a zooplanktonra tényleg egy erős negatív hatás volt, tehát majdnem, hogy megfeleződött a zooplanktonnak a minősége, a mennyisége, és ez azzal járt, hogy maga a hőhullám után több héttel fokozott alga növekedés volt. Nem nevezném ezt egy algavirágzásnak, mert igazából ilyen alpesi és síkvidéki tavakat vizsgáltunk, amik nem annyira tápanyagdúsak, tehát nem alakult ki nagy algavirágzás, de azért volt alga növekedés. Tehát egy síkvidéki tónál, mint amik Magyarországon is vannak, ahol alapból több a tápanyagot, ott könnyedén előfordulhat, hogy ez egy fokozott algavirágzásban merült volna ki, ami...
Mit jelent pontosan az algavirágzás? Elnézést, mit jelent pontosan az algavirágzás? Az micsoda?
Hát igen, ez az angol alga bloomnak a lefordítása, tulajdonképpen ezt magyarul alga tömegprodukciónak is szokták mondani. Ez azt jelenti, hogy fokozottan növekednek az algák, tehát nagy mennyiségben előfordulnak, gyakorlatilag bezöldül a víz. Ezért mondják vízvirágzásnak, mert igen, ez nem egy virágzás, tehát nem virágról van szó, hanem algákról, de bezöldítik a vizet.
Azt írták még ebben a jelentésben, vagy tájékoztatóban, hogy az eredmények szerint a hőhullám következtében legcsökkent a plankton mennyisége, elsősorban a zooplanktonra, például a vízibolhákra gyakorolt negatív hatás miatt a zooplankton. Gondolom a vízibolha az, de még micsoda, tehát milyen planktonok összessége a zooplankton?
Igen, itt a természetes vizeinkben a leggyakoribb zooplanktonot alkotó élőlények azok a planktonikus rákok, ide tartozik például a vízibolha is, ő egy ágascsápú rák, de emellett vannak az evezőlábú rákok is, amelyeknek egészen vicces a tudományos nevük, az például egyes nemeiknek a ciklops, mint küklops, mert egy szemük van, tehát ezek a kis kandics rákok, ezek is gyakori képviselők. Egyébként mind a két csoport előfordult a Vízipók Csodapók című mesében, mind a vízibolhák. Hiszem, hogy az volt az epizód címe, hogy miért ugrál a vízibolha, és ott is az volt, hogy a zöld vizet pillanatok alatt kitisztították, és akkor a vízipók utána látta, jobban látott ki a búvárharangjából.
Tehát a vízibolha egy rendkívül lényeges, vagy fontos élőlény az ökoszisztémák fenntartása érdekében.
Bocsánat, a vízibolha, így van, igen. És a kandicsákok is előfordultak, ezeknek ilyen kis kerekpetteik vannak, és pont a mesében is ott elvesztette azt, hogy meg kellett keresni a petteljét, az volt a sztori. És akkor még vannak más apró kis úgynevezett kerekes férgek, amik a zooplanktont alkotják, de ami talán érdekes, hogy nem gondolnánk, de Magyarországon is előfordul medúza. Egy faj van, és sajnos ez is egy invazív faj, de van Magyarországon medúza például bányatavakban. Nem kell itt egy ilyen tengeri hatalmas jószágra gondolni, ez egy 3-4 cm-esen megnövő kis élőlény. Sajnos invazív, de egyébként nagyon szép.
Az, hogy invazív, azt tudom, hogy rosszat jelent a szerencsétlen élőlényeket tekintve, azt jelenti ugye, hogy valahonnan máshonnan került ide, vagy valahova, ahol nem őshonos, és általában károkat okoz. De van olyan invazív faj, ami nem okoz károkat?
Hát igen, az invazív fajokat, azokat szoktuk invazív fajoknak tartani, ami nagy hatása van az ökoszisztémákra, ami idegenhonos, de mondjuk beépül az ökoszisztémába, és szinte észrevétlenül ott marad, azokat csak szimplán idegenhonos fajoknak is nevezhetjük, tehát nem feltétlenül nevezzük invazívnak őket.
Mert hogy itt van ugye az akácfa, ami invazív faj, de azon vita van, hogy most káros-e ez a többi élő lényre, vagy élő világunkra, vagy nem?
Hát igen, az akárc az pont egy ilyen egy jeles képviselője annak, amikor különböző érdekek ütköznek, mert azt nem kell magyarázni, hogy mindannyian szeretjük az akácmézet, és ez egy fontos szempont, de a helyi biodiverzitásra, tehát a homokigyepeknek a biodiverzitására például katasztrofális állapottal van.
Ez mit jelent?
A nitrogén kötő növény megdúsítja a talajt, ahol nagy mennyiségben előfordul nitrogénben, és igazából az eredeti növényzet helyett csak egy gyomtársulás fordul elő, egy csalános és hasonló, kevéssé fajgazdag társulás. A környezetvédelmi szempontból az akác az egyáltalán nem pozitív megítélésű, hanem nagyon negatív.
Aha. Az eredmények szerint írják önök, a közösség biomasszája disperziótól függetlenül is visszaállt a nem zavart szintre. Ugyanakkor a közösség összetétele és trofikus szerkezete megváltozott, ami az ökoszisztéma működésének akár hosszú távú változását is maga után vonhatja. Hogyan lehet értelmezni ezt az eredményt? Hogyan lehet ezt precízen lefordítani laikusok számára?
Igen, tehát itt azt mondanám, hogy az előbb említettem, hogy a planktonnak a mennyiség ez csökkent, ami főleg az zooplankton csökkenésének volt köszönhető. Viszont hát ez a kísérlet, ez egy ilyen szűk két hónapig tartott, és ez alatt az időszak alatt a hőhullám után tulajdonképpen a planktonnak a mennyisége az visszatért a kiindulási állapot közeli állapotba, illetve a kontroll, tehát a nem megzavart szintre, viszont átalakult egy kicsit a közösség, tehát más fajok voltak ott a végén, illetve más volt a faj összetétel, illetve például itt most én a teljes planktonról beszélek, tehát magának a növényi és az állati planktonnak az összességéről, és például a kísérlet végére a hőhullámos mezokozmoszokban ott relatíve több lett a növényi plankton mennyisége. Tehát, hogy említettem is, ott zöldebb volt a víz, és hiába volt meg az a mennyiség, ami az elején volt, ez egy más minőséget jelentett, mert kevesebb volt a zooplankton, és több volt a fitoplankton.
A vizsgálat alapján, és ez a vége már a jelentésnek, elmondható, hogy már egy rövid, mint egy egyhetes hőhullám is megváltoztathatja a vízi ökoszisztémák faj összetételét és a köztük lévő interakciókat, ami potenciálisan hosszú távú következményekkel jár. Hát a hosszú távú következménye az, hogy elpusztulnak ezek a kisebb ökoszisztémák? Kisebb tavak, hát, meg mocsaras részek.
Ez egy extrém eset. Tehát ez a kísérletünk, ez igazából, ahogy mondtam, szűk két hónapig tartott. Le is írtuk a publikációban, javasoljuk, hogy hosszabb és több hullámot felvonultató kísérleteket kell vizsgálni a jövőben. Ezekkel egyébként mi is foglalkozunk, és most éppen itt vagyok a kísérleti telephelyünk mellett az Ökológikus Kutatóközpont mezőgazdasági telepe mellett, és egy hőhullámos kísérletre készülünk, ami július-augusztus során fog zajlani, mert egy kicsit hosszabb lesz, és más kérdéseket vizsgál, mint ez, amiről most beszélgetünk. Előfordulhat, igen, a másik kérdésére a válaszom, extrém esetben, hogy hőhullám hatására egy tó elpusztul, de itt inkább az időszakos vizekre gondolok, tehát azok a tavak, amik pár évente amúgy is természetes módon is kiszáradnának, előfordulhat, hogyha egyre gyakoribb lesz a hőhullám, akkor ugye az megnöveli a párolgást, meg a vízhőmérsékletet, és ezek az élőhelyek akár teljesen eltűnhetnek, igen.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Vad Csaba, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa, csoportvezetője volt a vendégem. Viszont hallásra!
Nagyon szépen köszönöm én is. Viszont hallásra!
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.